A tárlat az Ostinato címet viseli, amely inkább a zenei nyelvből kölcsönzött kifejezés. A képzőművészet nyelvére alkalmazva azt mondhatnánk, folyamatosan és makacsul ismétlődő formák. A kiállítótérbe lépve Albert Levente grafikai installációi, kollázsai, asszamblázsai, amelyek a falakon futnak körbe, különös módon kerülnek összhangba Varga Mihály szobraival. A címben utalásként megjelenő makacs forma ismétlés Albert Levente esetében nyilvánvalóbb. Varga Mihály szobrai esetében sokkal burkoltabban bukkannak fel azok a jegyek, amelyeknek ismétlődése lenyomata a szobrász egyéni kézjegyének, a szobrok egyéni mondani valójának. Albert Levente munkái az örökös kísérletezés eredményei. A művész a legváratlanabb anyagokból hozza létre alkotásait, amelyek számára nem is műalkotások, hanem a vége érhetetlen kísérletezés izgalmában létrejött tárgyak, amelyek, ha elnyerik tetszését, egy időre befejezetnek tekinthetők és kiállíthatók, vagyis közszemlére bocsáthatók. Nem biztos azonban, hogy a kiállítás után megmenekülnek, lehet, hogy újabb alkotás részévé válnak. A végeredmény számára soha nem fontos, az alkotás folyamata is izgalma a lényeg. Hulladékanyagok, fémhúzalok, farost, furnérlemez, áttetsző, gömbök is teljes jogú alkotó részeivé válhatnak egy-egy munkának, egy fénymalomnak vagy a fénytörőknek, poros alakoknak. Hogy csak néhány címet említsek, amelyek végül is a kiállítás követelményei miatt születtek. Ezek a végtelen formák, ismétlődő történetek mindenki számára mást és mást mondanak. Esztétikai szempontból azonban élvezetes szemlélődést biztosítanak, és mindenképpen felkeltik a néző kíváncsiságát, aki legszívesebben tapogatná, és találgatja, milyen folyamatok eredményezték az illető alkotást. Albert Levente fotóriporterként a fotópapírt mesteri módon használja. A munkák zömének alapját képezi a papír, amelyre az előívó vegyszerek, a fények, különleges árnyakat, alakzatokat vetnek. A munkák színezése, rétegzése, domborítása a művész leleményességének, az alkotásban lelt hihetetlen élvezetének lenyomata. A fotópapírt olykor a vászon váltja fel, az eredmény, a látvány pedig egészen más. Albert Levente munkái játékosan uralják a kiállító tér falait. A sarok után ismét felbukkannak, darabjai akár ötletszerűen újra rendezhetők. Fénymalma az emük ablakában várja a látogatókat csalogatóként, és annak biztosítékaként, hogy izgalmas élményben lesz részünk, ha belépünk a kiállítás terébe. Albert Leventével beszélgetünk.
Mindenik munka vegyes technikával készült, installáció, grafikák, kavarodása, tehát inkább az elrendezésnél érvényesül. Ki is térnék az utolsó sorozatomra, amit bent láthattál, az oldódó formák 12 lapból áll, és 2011-től 17-ig folytatódott, tehát ebben nagyjából egy ilyen összegzés, amelybe beletartozik a kezdeti fotolabor kísérletezésektől egészen a nyomatokig. Minden fotogramokkal kezdődött a sorozat, tehát az alapját a fotogramok alkotják, és a két vegyszer hívó rögzítő keveredése, a kialakuló formát, geometrikus emberi testalkat, inkább árnyékok képezik, amelyek 12 stáción keresztül mennek, tehát így vált sorozattá a munka.
Most belekapaszkodok ebbe a szóba, hogy kísérletezés. Hát én ezt úgy tudom elképzelni a legjobban, hogy valóban kísérletezel. Közben is alakul az egész, vagy nem?
Végig alakulnak. Ez még onnan indul, hogy én fotó riporterként dolgozom már több mint 25 éve. A rengeteg lehulló próbapapír vegyszereiből, egymásra rakódó fotópapírokból kialakult kompozíciók már a földön voltak, a fotolabor földjén. Tehát ott csak össze kellett rakni, valamilyen formában alakítani, de hát ez el kellett eljön 25 évnek.
Mi itt a lényeg végül is? Tehát az esztétikai alakulása ennek, vagy hogy hogyan viselkednek a különböző kísérleti fázisok?
A formai részét nagyjából ezt alkotja maga a folyamat, tehát rá is tapintott Misi a kiállítás rendezésekor erre az osztinátorra, amit nekem meg kellett nézni a szótárba tulajdonképpen, mert először hallottam. Az ismétlődő formák, ismétlődő folyamatok, a makacsul ismétlődő formák, tehát a makacsulnál volt az érdekessége, hogy addig próbálod, amíg hát ha a végén jól sikerül, végül így lesz egy sorozat belőle, hogy lehet, hogy sehogy se sikerül, lehet, hogy nincs is vége.
De hogyan zajlik ez az alkotási folyamat? Arra lennék kíváncsi.
Én kezdetétől három képnél kevesebbet, tehát azt a méretet kiteszem, mert tudom, hogy az elsőt elrontom, tehát egy munkát soha nem készítek. Ha három még követeli tovább, akkor ötre egészül ki, utána hétre, utána így páratlan számokat addig, amíg, és akkor indulok visszafelé.
Hogy visszafelé?
Az utolsót, mikor befejeztem, akkor nyomtatom a következőt, megint visszafelé. Tehát a kéterített 100x120-as vásznak meg fotópapírok, abban megindulok, arra felé is indítom az utolsótól, megint megkezdem, mert évekig eltart az a munka folyamat.
És miben áll a sikeressége, vagy a nem sikeressége?
Tehát mit jelent? Nem tudom, hogy sikeresek, nem sikeresek, sőt, be sincsenek fejezve, azt hiszem, de azért próbálom úgy, hogy egyenként is megálljanak a talpukonnál.
Hát különböző anyagok, különböző vegyszerek, gondolom, tömkelege lehet a műtermedben. Hogyan nyúlsz hozzájuk, vagy azt mondod, hogy nem fejeződik be ez a folyamat? Egyfolytában még megnézed, és amit kíván, még teszel?
Igen, egyfolytában, de hát mértani formákból kialakított emberi testnek az árnyéka vetül ki mindenhol, hát ez még diákkoromban készült. Iskolában rajzoltam mindig a füzet teim hátsó lapjaira, és egy érdekes dolog történt, hogy mivel nem lehetett farmer nadrágot kapni, az indigót kezdtük. Meg akartuk próbálni, hogy hát, ha lesz abból nekünk is farmer nadrágunk, amelyiket koptathatunk. Akkor vettem észre, hogy az indigó gyűrődéseit, rétegződéseit, milyen érdekes formái vannak, mert azzal kísérleteztem megint évtizedekig. Sokkal később, amikor összekapcsolódott a fotogram gyűrődések, ebből megint egy külön sorozatok sokasága alakult ki.
Tehát gyakorlatilag ezek a kísérletezések, ezek ennyi idő alatt érnek meg benned? Addig csak kísérlet? És aztán egyszer csak...
Nem feltétlenül, mert külön munkánként azért szerepeltek itt ott, de többnyire is dobtam a régi munkák. Nagyon sokszor rég félretett grafikák részleteit kollásként is használom bizonyos munkákban. Például, amiket itt látsz, azok a itt vászon és papír nagyon szépen összeköthetőek.
Milyen gyakran kell tulajdonképpen formát keresni? Tehát alakot, valamilyen figurát keresni bennük, és nem csak a forma kedvéért készülnek a képek.
Visszatérek arra, hogy az olvadás, tehát olvadó formák is a címe, az 94-ben szintén Varga Misivel volt egy közös kiállításunk Veszprémben, de ott alvóként állítottam ki, sokkal oldottabb motivumokkal, alvó alakok jelentek meg. 100x140-es 6 darab nagyméretű munka képezte a kiállítást, és nagyon érdekesen össze tudta hangolni ő egy ilyen hatalmas zöld gyepszőnyeggel bevont fadombot tett a közepébe. Tehát ennek a ritmusai talán már megadták ennek a kiállításnak, ami 23 évvel később alakult az alaphangját. Ő azt hiszem ezért is próbált egy zenei elemet választani ennek a közös címnek. A kezdetben egy lelet volt, tehát igen, az is szinte találta az egészhez, de na, fordítani kellett volna, meg nem is akartunk, hogy két cím szerepeljen a katalógus lapján, és így lett az osztinátum. De térjek vissza az eredetire, tehát olvadás. 90-es évek elején, amikor ő a gyárfásházba költözött Sepsiszentgyörgyre, nagyon gyakran találkoztunk, beszélgettünk, megint az olvadásra térek vissza. Kísérleteztem műanyag tömbök olvasztásával, hogy már a grafikákat illusztrálandó, lássuk, hogy mi történik vele a térbe is elhelyezem, tehát fémszóba se jöhetett nehézsége, meg technikai nehézsége miatt. Így próbáltam meg a műanyagot, de festett és fém szálakkal összekapcsolva installációs sorozat, amely pont az ellentéte volt az ő természetes anyagokkal elkészített installációinak. Na, igaz, volt egy ilyen közös művelet. És a térbeli munkákat, általában térbeli munkáimat szoktam grafikába nem feltétlenül utánozni, hanem bizonyos motivumait felhasználni. Itt látható legtisztábban fénymalmok, tehát ilyen torzítják, így került be a grafikába például. Csak a szemléltető eszközként akartam. A felső részt teljesen elvontam.
Akkor ez továbbvitele bizonyos munkáknak bizonyos egészen
tovább, és évek múlva is gyakran visszatérnek ugyanazok a motivumok, ugyanazok a csíkozott, szerszeletelt fénymalomnak neveztem el őket, mert végül is fényt őrölni. No, de hát optikaként is lehet használni ilyen tájművészeti jellegű.
Milyen anyagokat használsz? Vagy hát, hogy alakulnak ki ezek?
Én a fotópapírt azért használom, mert ott fotogramot, az építményt is, és az alakot is együtt el tudom helyezni, meg az olvadást is sokkal jobban érzékeli, az a rengeteg vegyszert. Sokszor én se tudom előre, hogy milyen színárnyalat keletkezik. Tehát hagyom a kezdeti fázis jelölöm ki, a többit azt a vegyszerek segítségével. Elég sok helyet kap a véletlen is ilyenkor. Későbbiekben jött a vászon, mert annyira mentek tönkre a papírok, hogy mondom, hogy mégiscsak egy tartósabb anyag, és arra vittem át tulajdonképpen a vászon, de amit látod, nem festmény, hanem grafikák átvitele a vászonra. Most egy kicsit festőibbé vált, de még mindig az alapszín, fekete-fehér dominál mindenben.
Sorozat akár, de nem tudom, variációk a témára gyakorlatilag.
Igen,
vége
igen.
Van ennek valamikor is? Vagy lehet, hogy valamikor folytatod majd?
Kicsit gúnyosan is kérdezett rá a megnyitó után, hogy honnan tudom, hogy hol a vége, mondom, nem tudom. Elég nézett, hogy most gúnyolódok én vele, vagy nem. Én mondom, tényleg nem tudom, hogy van-e vége. Próbálom, hogy egyenként is megálljanak a talpukon, de nem biztos, hogy ez egy befejezett munka. Gyakran visszakerül a műteremben, és folytatódik. A legérdekesebb, hogy a műteremből már kikerült a folyosóra, ott láthattad, szinte, mintha nekünk építették volna azt a folyosót, hogy ott végig, ugyanezt a motivumot végig tudtam.
A sarok után folytatódik.
Sarok után folytatódik, igen, jó meg.
És lehet, hogy folytatódik 5 év múlva majd? Vagy hogy nézette idő után ezeket a munkákat?
Nem,
hogyan
nem. Én nyersanyagként is el tudom, miután tényleg nagyon rossznak tartom egy idő után, vagy csak félig sikerültnek, akkor újra kezdem az egészet alapozni. És...
ugyanazt?
Valamennyit változik. Nagyon lassan, de változnak azért. Úgy teljesen félretenni nem tudom az eddigi mértani és organikus részeket, hogy újra ne venném elő, de próbálom nem ismételni annyira.
Az is elképzelhető, hogy újabb kompozíció részeivé válnak, vagy az nem?
Igen. Nagy része már volt valamelyik munkának egy része.
Arra rájöttél-e már, hogy mennyire tartós egy-egy ilyen dolog? Tehát mennyire változik, főleg a fotópapíron?
Például a fotópapírnál én is a kezdetén gyanakodtam, de inkább egy ilyen patinaszerű, finom, nagyon finom. Hát olyan is van, hogy 20-valahány éves, és alig. Tehát alig kapott egy finom árnyalatot, sőt a javára válik. Nem a hátrányára. Vannak kitéve falon, úgyhogy nem mentek tönkre teljesen. De egyáltalán nem mentek tönkre. Megmarad az alapnyomat, és a háttér egy finom-finom szürkeség. Szürkébbé változik, de azok keresrészek is mindenhol jó érvényesen.
Lehet azt mondani, hogy tényleg egy folyamatos, körkörös, egyfolytában kísérletezésben vagy?
Hát kizárólag, másképp nem lenne értelme csinálni, nem látnám azt, hogy egy előre elképzelt kész munkát, hogy soha nem sikerül, mindig van egy alapvázlat, de nem teljesen az lesz, csak épp a körvonalai.
Albert Leventével beszélgettünk, a szamlázsai, kollázsai remek hátteret biztosítanak azoknak a fa szobroknak, amelyeket Varga Mihály alkot. Kettejüknek nem ez az első kiállítása. Az osztinátó, a makacs ismétlődés ez esetben egészen másképp érvényesül. Varga Mihály is az anyag bűvületében él, akár csak Albert Levente. A kísérletezésnek a különböző fázisain azonban már túl van. Az esetek többségében a benne élő érzet alapján alkotja meg a szobrot. A belső kép válik valósággá, a véletlenek az érzések és a jól megalapozott tudás eredményeként. Varga Mihály jelenleg a nagyobb formák bűvöletében él. Talált fáit egyedi módon kombinálja és alakítja egészszé. A fa elbűvöli. Legyen az korhat fatörzs vagy gerendadarab, székelykapu feleslegessé vált maradványa, simává csiszolható vastagág vagy rostos odú rész. Az elhalt fák sajátosságai, repedései, korhadásai különböző jelentések hordozóivá válnak. Utaljanak ezek az ősi mondavilág alakjaira, bálványokra, sámánokra, fantomokra, lídércekre, vagy az ima szentségére, a történelem fájdalmaira, emberi habitusokra. A szobor részeit kiemelő festés a mondani valót hangsúlyozza, az üzenetet izzítja. Varga Mihály hol simára csiszolja alkotásait, látszólag teljesen megszelidítve ezáltal a fát, hol pedig öregségének, régiségének nyersességében hagyja. Az anyag az üzenet által születik újjá. Varga Mihály kis plasztikáit jelenleg félretette, és a monumentális felé mozdult el, több értelemben is. Szobrait tovább képzeli bronzban, akár. Ezzel a gondolattal eljátszadozni kétségtelenül élvezett, hiszen egészen új alkotás születhetne a fából. A hazai köztéri szobrászat és társadalmunk azonban egyelőre a lehető legtávolabb áll attól, hogy a szobrászok szabadon alkothassanak közterületekre. Varga Mihálynak egyelőre csak Benedekelek kisbacani alakját sikerült leültetnie, hogy bárki élvezhesse Elekapó társaságát a padon. Varga Mihály szobrászművésszel beszélgetünk. Én most egy 6 évvel ezelőtti beszélgetést folytatok. Ott azt mondtad, hogy váltanod kell. Tehát akkor jelent meg a kis monográfia a műterem sorozatban, és azt mondtad, hogy ez most lezár egy periódust ez a könyv, és elindulsz egy új úton. Na most az új út, az meg lett? Vagy már is egy következőn vagy esetleg?
Úgy érzem, hogy sikerült újítani. Itt főleg azon morfondíroztam errefele jövet, hogy a nagyobb méretű munkák fele sikerült elmozdulni. Tehát szerettem volna kilépni abból, hogy ilyen arasznyi kis plasztikákat gyártsak. Itt most kicsit az ember léptékű szobrok dominálnak ebben a kiállításban, tehát a kérdésedre a válaszom az, hogy úgy érzem, igen.
Az arasznyi kis munka, ahogy te mondtad, hogy téged idézelek, ez volt az előszobája annak, hogy a nagyobbakat is elkezdjed? Mert hát végül is bronzba köztéri szobrot nyilván csináltál már, de ezek másak.
A nagyobb méretű munkáim azok kint készülnek egy kertben, az ottani hatás az teljesen más, és kíváncsi voltam, hogy egy lehatárolt környezetben, hogy élnek ezek. És ez a kiállítás tulajdonképpen ennek a kísérlete. Hogy a kint, a térben, a természetben elkészített konstrukciók hogyan működnek egy behatárolt térben.
Csupán ennyit jelent? Vagy most már félretetted a kicsit? Most egyelőre túl vagy rajta, egyelőre nem kívánod, és a naggyal foglalkozol?
Élnek párhuzamosan, tehát párhuzamosan készítek kisméretű műveket is, viszont ezek izgatnak igazán. Szeretném a monumentalitást áthozni az úgynevezett autonóm munkáimba is. Én nagyon szeretném, hogyha az erdélyi köztéri szobrászat az ne csak a híres költők, hadvezérek portréiból állna, hanem hogy eljussunk oda, hogy egy-egy úgynevezett politikailag el nem kötelezett térformák vagy plasztikák jelenjenek meg. Tehát a szobrásznak ezt folyamatosan kell ajánlja. Még akkor is, ha egyelőre süket fülekre talál, hogy el kellene jutni oda, hogy egy Szentgyörgy méretű város, vagy egy Marosvásárhely méretű város ne csak hadvezéreket és írókat mutasson, hanem egy, mit tudom, egy sámánt, vagy egy bálványt, vagy egy iszony, vagy térformák is jelenjenek meg végre.
El tudod ezeket képzelni térben, ezeket, amik itt fában vannak?
Igen, hát azért csinálom végül is. Ezeket elég könnyen lehet konvertálni bronzra akár, vagy kőre. Most, hogy fába dolgozom, az éppen azt szeretem, vagy abban vagyok, de hogyha bármelyik bálványom vagy lidércemet megrendelné valaki, akkor ezt el tudom képzelni, hogy más anyagba is kivitelezem, időtállóbb anyagba. Bár a fa az nem véletlen, hogy fába dolgozom, nagyon-nagyon szeretem a fát, Nagyon szeretem az illatát, nagyon szeretem, ahogy lehet kezelni. Nagyon jó a fával dolgozni, de el tudom képzelni ezeket a munkákat kőbe vagy bronzba is.
Kicsit azért más lenne, nem? Hiszen ennek, ahogy mondod, megvan a varázsa, nem csak az illata, meg a, nem tudom, a melegsége, hanem ezek különböző fák, akár egy alkotás keretén belül is, hiszen össze vannak dolgozva az itt-ott talált fák.
Nagyon szeretem a kihívásokat, tehát azt mondani, hogy én kérem, én csak a fá. Nem, én nagyon-nagyon szeretem, és folyamatosan agyalok, rengeteget dolgozom fejben. Nagyon sok alkotás már megvan fejben. Például nálam ez, hogy a héj vagy a kéreg nagyon döntő az elmúlt 10 évben, nagyon-nagyon foglalkoztat, vagy a kiüresedés, például egy formának a kiüresedése, hogyha figyeled a sorozataimat, akkor nagyon sok időt töltök ezzel, hogy eltűnik, marad csak a héj, marad csak a külső forma, és belül nincs semmi. Tehát ez például bronzba kitűnően meg lehetne. Persze, hogy nem pont így, azt át kellene valahogy bronzra gondolni. Adaptálni kellene a bronzra, de viszont ez egy nagyon jó impulzus tudna adni akár a művészetemnek. Az, hogy a művész magának ezeket nagy méretbe bronzba megcsinálja, arra viszont nincs anyagi fedezete. Tehát a bronz az egy költséges mulatság. Ide az kellene, hogy vagy valaki szponzorálja, vagy valaki megrendelje ezeket. Úgy csak magunknak nagyméretű bronz szobrokat készíteni, az nagyon költséges.
Például az üresedés, amit te mondasz, meg a kérgek. Na hát ezek a fák úgy vannak megoldva, hogy azért belül ott vannak a kérgek, a rostok, festettek. Ez egy sajátos különlegessége annak, hogy ez fából van így. Bronzból, ez például hogyan ültetnéd át az ilyet?
Tehát a lényeg az, hogy a fa az egykép hangzik, a fával másképp kell bánni, a bronzzal teljesen másképp. Én magamtól sem várom azt, hogy bronzban is pont is szóljon. Bronzban másképp fog ez. Úgy, ahogy egy oratóriumot a zeneszerző odaírja, hogy ezt csemballóra írtam. A zeneszerző valószínű, hogy felkérésre tudja hangszerelni orgonára vagy vonósokra. Tehát azt a dallamvilágot át tudja írni. Ugyanúgy én most a zeneszerző helyébe képzelem magam, hogy felkérésre hasonló konstrukciókat lehet bronzba, vagy kőbe akár megoldani. Csak az már nem ez lesz. Az már emlékeztet erre, de nem tud ilyen lenni. Szeretem a munkáimat kitenni az időjárás viszontagságainak, tehát például a kompozícióim évekig ott vannak a kertben, és az a patina, amit a jeges eső vagy a napsütés rájuk süt, azt én nagyon-nagyon szeretem, és nagyon szeretném, hogyha a nézők is szeretnék. Viszont a bronznál ez már másképp működne. Vannak kis plasztikáim, amelyek bronzba kísérletezem, és még nem jók az eredmények. Tehát nagyon fontos volna, hogy valami rávigyen, hogy ezeket ki tudjam próbálni nagyobb méretben, bronzba.
Azt mondtad az előbb, hogy fejben már nagyon sok minden létezik, ami azután meg fog valósulni, de ez érdekes, mert nagyon sok talált fád van. Na most nem attól függ, hogy mit találsz, és abból mi lesz? Vagy akkor arra is keresel, ami már fejben megvan, fát? Vagy hogy működik ez a kettő?
Hát interakció van. Van úgy, hogy egy szép formát, vagy szerintem tragikusan szép formát évekig keresem a helyét. Tehát nem minden talál egyből. Ez nagyon érdekes. És akkor sokszor úgy véletlenszerűen beugrik, és megvan a helye, és most nyugodt vagyok, és végleges. De mondom, évekig keresek valamit, évekig próbálkozom. Vannak fotóim, ezekről a munkákról is hányféle konstelláció volt, hányféle variáció volt, amíg végre úgy érzem, hogy most már nyugodt vagyok, ez most már a végleges. Nagyon nagy szellemi munka. Én a szellemi munkát szeretem az egész szobrászatban. Nem azt, hogy most hősiesen lánchűrésszel vágok, és fú, ez milyen komoly, hanem az, amíg eljutok oda, hogy a poézis, hogy megszólal, vagy hogy engem megnyugtat. Igen, most már végre megtaláltam a helyét ennek a fa együttesnek, vagy tárgy együttesnek.
Mennyire avatkozol valóban be? Tehát keveset, többet, vagy ez attól is függéppen, hogy mi készül abból a szoborból? Tehát mennyire szereted azért módosítani azt a fát?
Folyamatos vívódás van, mert van úgy, hogy az embert elragadja a képzelete, sokszor túlbeszéli a munkákat, tehát mindig kell legyen egy önkritika. Például az irodalomban is én nem a grafománírókat szeretem. Nekem az egyik kedvenc íróm, kortárs íróm Bodor Ádám. Nagyon szeretem Fekete Vincét. Fekete Vincénél is ezt a belső szigort, az, hogy ne ontsuk a dolgokat, a zseniális mondatainkat, hanem legyünk igen kritikusak magunkkal. Nagyon kevés munkám van emiatt. Tudom, hogy jó volna sokkal több munkát készíteni. Egyrészt eléggé behatárolt a képzőművészeti alkotásra szánt időm, másrészt meg ezen belül is még nagyon kritikus vagyok magammal. Tehát nem szeretem a bőbeszédűséget a művészetben sem. Nagyon-nagyon meggondolom, megrágom, hogy mit is akarok mondani, hogy hogyan is akarom mondani.
Azt is kérdeztem, hogy mennyire avatkozol be az eszközökkel? Mennyire engeded meg magadnak azt, hogy változtassál azoknak a talált fáknak a struktúráján, rostjain, stb.
Én nagyon szeretem beszéltetni a fát. Persze, hogy ennek megvan a veszélye, nem kell eljutni a gyökérszobrászatig, amit nagyon sok ember művel, hogy talál egy érdekes gyökeret, lelakkozza és fölteszi a szekrény tetejére. Ez a nagyon rossz véglet. Viszont nagyon szeretem a fát beszéltetni. Nagyon szeretem a talált érdekes struktúrákat beszéltetni, vagy hagyni, hogy éljen. Nem tudnám megmondani, hogy mi az a pillanat, amikor láncfűrésszel belenyúlok, vagy marógéppel kimarok egy rész belőle. Sokszor azért az ösztönre is kell bízni a dolgokat. Nem hiszek a nagyon-nagyon tudatos művészetbe. A művészet nem tudomány. Kokettálhat a tudománnyal, de a művészet attól művészet, hogy belekerül a szív, belekerül a zsiger. Belekerül az a tudás, amit mindent elkövet a 21. század, meg a 20. is elkövetett, hogy felejtsük el. Az ösztönösségnek teret kell adni, szerintem a szívnek teret kell adni, az érzelmeknek teret kell adni. Én ezt nem szégyellem. Én nem szégyellem azt se, hogy én tudom, hogy nagy adag romantizmus van, amit csinálok. Nagyon nagy volt a kihívás, hogy mozgó szobrokat készítsek. Nagyon nagy volt a kihívás, hogy bevigyük a modern struktúrákat, a modern technikát, de valahogy ez mindig leperget rólam. Azért ilyenek a munkáim, amilyenek. Volt egy időszak, amikor elektronikát szereltem a munkáimba, volt, amikor tájépítészetszerű munkáim voltak. Most ez izgat, most ez van. Az elmúlt 5-6 évben ez tükröz engem. És jól vagyok velük, tehát békében vagyok velük.
Amikor festéket is teszel rá, amikor festékkel is borítod ezt a fát, az már egy nagyobb fokú beavatkozás, az már egy kidolgozottabb munka általában, tehát akkor nem hagyod annyira beszéltetni, akkor inkább te beszélsz, vagy te mondod meg, hogy mit mondjon a fa, vagy hogy van ez?
Van például a seb sorozat, a test, a seb, ahol vörös a belső. Tehát ott valahogy úgy éreztem, hogy túl kevés a fa magában, túl kevés az a motivum, amit ismételek, ott muszáj egy erős hangsúlyt tenni. Máshol is van ez, hogy mondjuk ugye a rothadó húsra emlékeztető belső, de ott tompítom. Például van, ahol tompítom, van, ahol alig-alig sejlik a vörös szín. Nagyon nem akarom a harsogó színekkel. Nehéz erre válaszolni. Például amikor a megnyitó volt Leventével, kérdezték a szervezők, hogy milyen zenét szeretnénk. Hát nagyon-nagyon egyszerű. Nem akarnék hagyományos népzenét sem, de szimfonikus zenét sem. Leginkább a jazz az, ami közel áll. Aztán szavalat lett, nem lett zene, de ott is Szilágyi domokos tartottuk jónak. Tehát ezek nem vidám munkák. Sem a Levente asszamblázsai, sem az én tájszobraim nem a kicsattanó jókedvről szólnak. Rezignáltság van bennük, tragikum van bennük, és Szilágyinak a költészetével úgy érzem, hogy rokonságot mutat.
Mikor kombinálsz fát? Most ezek az embernagyságú szobrokra gondolok. Bármi kombinálható? Mert hát itt úgy tűnik, hogy igen, de mindig úgy érzed, hogy bármivel megy, vagy valamit el kell vetni, mert nem.
Ez a folyamatos önkorbácsolás, vagy önkritika az, ami az irányelv. Tehát, hogy ne beszél túl magad. A másik, amit nagyon szeretek mondani magamnak, hogy a kevesebb több. Nagyon sokszor túl lihegjük, túl beszéljük a dolgainkat. Kell elvenni, kell a destrukció ahhoz, hogy aztán újra szárba szökjenek a dolgok. Én azt hiszem, hogy hajlamosak vagyunk mindenben túlbeszélni a dolgokat. Hajlamosak vagyunk túl aggódni a dolgainkat, vagy túl optimisták legyünk. Ez kevésbé jellemző a mai emberre, de mindenképp ez a túlzásoktól óvom magamat. Én azt hiszem, hogy Leventével pontosan itt van a közös nevező, hogy ő is folyamatosan destruál, ő is folyamatosan dobja ki a dolgokat, igyekszik csak legszükségesebbeket hagyni a munkáiba. Például az is nagyon érdekes, hogy mi nem vitatkozunk ketten, amikor nagy ritkán műhelybeszélgetésekbe bocsátkozunk, inkább hallgatunk. Hallgatva lépünk előre. Leventével nagyon jókat lehet hallgatni. Mindenki telebeszéli a fejét mindenkinek a mai világban, mindenki nagyon okos. Leventével pont azt szeretem, hogy jókat lehet hallgatni, és az az egy-két szó vagy fél mondat, az nagyon előre mutat, és nagyon a lényeget. Nagyon sokszor korrekturázunk egymásnak idézőjelbe, hogy megnézzük a műtermet, iszunk egy üdítőt, és üdítően tudunk hallgatni együtt.
És hogyha már Levente esett szóba, ki állandóan kísérletezik, szinte egyebet sem csinál, ezek is kísérletezés eredménye a te fáid? Vagy a tudatosság ott van, mert neked a fejedben is munkálkodik egy-egy munka?
Megint Bodor Ádámhoz térnék vissza. Egy interjúban kérdezték tőle, hogy tudja-e, hogy mi lesz a cselekmény. Azt mondja, azt szeretem, amikor ott motoszkál egy figura bennem, és akkor az elindul. Mert azt én nem tudom, hogy ő mit akar majd. Tehát hagyom, hogy a figura eljusson valahova. És akkor majd én vagyok a kegyetlen hóhér, aki elvágom valahol. Azt mondom, hopp, itt meg kell állni, mert ez itt most így jó. Ugyanígy vagyok. Tehát tudom, hogy milyen világban mozognak ezek a figurák, de ne akarjon ő aztán nagyon nagy világsztár lenni. Tehát ugye azért valahol le kell állítani őket. Valahol le kell állítani a szobron belül, hogy most mi akar ő lenni. Én azt hiszem, hogy leginkább ezt tükrözi a munkamódszeremet.
Ahogy látom, már kevésbé használsz, de azért még megjelennek ezek a különböző természetből vett elemek, az ágak, a muha, a száraz levés, stb. Nyilván, hogy mondani való is megszabja, hogy lesz-e vagy sem, viszont a méret az megszabja most, hogy elkezdtél nőni.
Jó ideje zavar az, hogy a szobrot talapzatra tesszük. Tehát szerintem a talapzat az egy olyan fölösleges dolog, mint a virágálvány. Virágálvány nem szabad legyen. A virágot, hogyha vágott virág, tegyük vázába. Én nekem a posztamensek most hadat üzentem egy ideje, és szeretném, ha a szobor állna a lábán. Ez például egy rögeszmém, hogy eljutni oda, hogy a szobrokat betesszük a térbe. Mi az, hogy talapzat? Kell a talapzat, persze, hogy ez most egy költői kép, kell a talapzat sajnos kisméretű munkáknál, de lehet pont ezért vonz jobban a monumentális, hogy az nőjön ki a földből, nőjön ki a kert gyepéből, vagy nőjön ki a kiállító térnek a márványpadlójából. Nagyon-nagyon bennem van ez a törekvés.
De hát az is egyfajta talapzat, az a két tuskó, amin a hölgy áll például.
Igen. Már nem tűnik fel, már szervesen része. Arra nem mondhatod, hogy talapzat a két lábára, meg alatta az a ütött-kopott deszka sem klasszikus talapzat. A posztamenst a szépen leillik festeni a megnyitó előtt. Én ezt szeretném, mindinkább efele tartok, és nagyon szeretném újra venni valahogyan, újra tölteni a 90-es évekbeli természetplasztikáimat. Tehát volt egy nagy sorozatom, a dombok, a mumiák, ilyen természetbe helyezett asszamblázsok és tárgyegyüttesek, amire most van lehetőségem, hiszen van falun egy kis házam, huszáros telekkel. Annyira nem vonz engem a kertészet, meg a mezőgazdaság, hogy ott mintagazdaságot műveljek. Tehát azt úgy szeretném, hogy szobrokkal és ilyen tájplasztikákkal fogom majd benépesíteni. Nagyon vonz ez a típusú visszacsatolás. Az elkövetkező 5-6 évben ezt szeretném csinálni.
És hogyha van is posztamás, akkor milyen szépen illik ez a régi, korhadó-szerű posztamás, nem a fehérre mázolt.
Igen, a népművészetet nagyon szeretem, magam is táncolok, de hogy mondjam, inkább a jazz fele. Tehát ha majd én muzsikálok, akkor valószínű, hogy inkább jazzesen fogok muzsikálni, nem táncházba. A munkáimban is ez van. Szerintem ott van a népi élet, ott van a falusi élet, de nem akarnak ezek a falu emblémájává válni. Nagyon jó az, hogy ne legyen túlságosan precíz célja egy munkának. Én nagyon szeretem a sok jelentést. Nagyon szeretem azt, hogy okozzon feltörést a nézőnek. Ne legyen az, hogy aha, jaj, tudom ezek. Viszont, hogyha ezt elviszik New Yorkba, akkor ez Erdélyről fog beszélni, úgy képzelem. Lehet, hogy csalódok, de azért Erdély is benne van, de azért nem kéne ilyen nagyon-nagyon székely, vagy nagyon-nagyon földhöz ragadt legyen a munka. Például nagyon sokat tanultam Bász Imrétől, egy nagy hatású ember volt, már nagyon kevesen emlékeznek rá, sajnos, hogy az életművét, hát rajtunk kívülálló okok miatt nem nyilvánosak a művei. Ez egy nagy baj, egy nagy hiba. Nagyon nagy gondolkodó is volt, nagyon nagy művészetfilozófus, hogyha úgy tetszik. Ő mondta azt, hogy az ember térdig legyen székely, erdélyi, magyar, bármi, és térden felül legyen európér. Nagyon tetszik nekem ez az akkori kijelentése. Nagyon korán halt meg, 50 évesen, de egy nagyon okos ember volt. Az ő életművét, az ő habitusát lehetne a magyarországi Erdély Miklóshoz hasonlítani. Szerintem ő az erdélyi Erdély Miklós. Erdély Miklós sem lehet kutatni, ott is blokád alatt van, fogalmam nincs milyen okok vannak, szerzői jogok, nem tudom. Erdély Miklós is egy óriási ember volt. Ezek mind azt mondták, hogy igen, legyél magyar, legyél kelet-európai kis népfia, de kell egy univerzalitás ott legyen a művedben. A Bartóki út nekem nagyon-nagyon tetszik, nagyon szimpatikus az, ahogyan Bartók Béla, vagy az építészetben Kós Károly dolgozott. Nagyon tetszik Nagy Albert művészete. Méltatlanul nem jutunk hozzá. Ez még az Erdély Művészeti Központnak, ahol most beszélgetünk, egy nagy feladata, hogy Nagy Albertet meg kellene mutatni. Nagy Albertet ki kellene vinni a világba.
És akkor visszatérek arra a kérdésemre, mert választ nem kaptam végül is, hogy elmaradnak a természet apró elemei, az ágok, bogak, mohák, száraz levelek most egy időre megszűnnek, vagy csak félretetted, vagy hogy van?
Nem nagyon tudnak megszűnni, ez a fősodor nálam, tehát ez szerintem életem végéig fog lenni, akkor is, ha majd bronzba dolgozom, mert ez az igazi, ez a fő ág, ez az, ami igazán közel áll hozzám, ez az, amit érzek, amiben szívesen mozgok. Ha jön jön majd egy mecénás, aki bronzba kéri ezeket a dolgokat, akkor ki fogom próbálni. Nem biztos, hogy fog működni. Ha nem jó a végeredmény, akkor nem fogom aláírni, vagy nem fogom engedni, de a fa és a származékai, azt úgy érzem, hogy az egy életre szól. Azzal való munka az egy életre szól.
Van kedvenc fa?
Nincs. A fa, mint anyag, általában vonz. A kedvenceim a gyümölcsfák, természetesen gyönyörű színkombinációk vannak, a dió, a körte, a cseresznye, gyönyörű. De nagyon szeretem az akácot, nagyon szeretem a fenyőt is szeretem, tehát az is jó valamire. A fát magát általában nagyon szeretem, és a származékait. Most például egy 100 éves nyírfának a kérgével dolgozom a műteremben, tehát azzal kísérletezem. Nagyon vaskos, ilyen 3 centis kérgek, és sikerült szépen lefejtenem, és abból készítek ilyen konstrukciókat. Tehát mindig érdekes dolgok kerülnek. Kifogyhatatlan egy anyag lehetőségei, úgy érzem, kifogyhatatlan egy témának a lehetősége. És az, hogy az ember nagyon ne ugráljon egyik fel. Nagyon jó, ha van egy fősodra, mert akkor oda mindig vissza lehet menni, és onnan mindig új erőt lehet találni.
Hogyha kifogyhatatlan a téma lehetősége, akkor az sorozatot eredményez majd, most, 2 év múlva, 10 év múlva?
Igen, a sorozatokba való gondolkodás nagyon szeretem. Nagyon-nagyon jónak tartom. A ma művészete dadaisták óta arról szól, hogy lehetek délelőtt futurista és délután szürrealista. Szabad nekem. Minden szabad. Én viszont magamnak ezt nem kívánom. Azt a nagy-nagy ugrándozást és nagy-nagy halálugrásokat az izmusok között. Az már lezajlott a gimnáziumban, meg az egyetemen. Most már ezt így nyugodtan, szépen, inkább a meditáció felé vinném a művészetemet, mint a nagy izmusokkal való ugrálásba meg, stb. Nem akarok megfelelni. Ez az a hely, az Ostinato kiállítás, az emük, ez, ahol én kellene legyek, az igazi énem. Nem az, aki meg akar egyfolytába felelni a társadalom elvárásainak, a családom elvárásainak. Itt nekem ne tessék parancsolni. Ez az én világom, ez az én nyugis helyem, ez az én konfesszióm. Itt ez az, ami tényleg rólam szól.
Említetted az imént, hogy szereted, hogy az időjárás is beleszól abba, hogy hogyan alakul a munkád, de hogyan alakulnak? Tehát el tudod még azt viselni, amikor elkezdenek halhudni esetleg ezek a fák kint az esőben?
Hát az a szép, egyrészt nagyon szép, amikor az idő elbánik a munkáimmal, másrészt pedig én már rengeteg munkámat kénytelen voltam eltemetni. Hiszen 16 évig egy 30 áras kertben dolgoztam, akkor készültek ezek az előbb említett tájplasztikáim, és tömbházba költöztem. Visszanyerték az örökösök a helyet, és ki kellett költözni. Volt 3 évem, hogy eljöjjek. Tömbházba kerültem a családommal, és tömbházba kerültem a műtermemmel. Most újra falun tudok dolgozni, ezért reménykedem abba, hogy újra készíthetek efemer anyagokat, efemer szobrokat, vagy tájplasztikát, és ebben benne van bizony a gyors halál. Tehát vannak olyan műveim, tucatnyi olyan művem van, ami már csak diapozitíven létezik. De semmi baj ezzel. Pont az a bája neki, hogy tudom, hogy ez nem időtlen, mint a bronz. Tehát én nem tartom nagyon fontosnak, hogy a műveim bronzba legyenek. Itt több poézis tud ebbe lenni. Egyelőre úgy érzem, hogy ezekben több poézis van, mint ha bronzba készíteném el. Most itt rögtön biztos 10 szobrászból 9 nekem esne, hogy ezt nem jól gondolom, de én akkor is így gondolom. A lényeg az, hogy mit akarok láttatni, miket tárok fel a műveimmel, mit akarok üzenni, mit akarok mondani, sugalni. Nem az, hogy hány száz évig fog az megélni. Én azt hiszem, hogy az őszintesség látná kárát, hogyha most a szobraimat átöntetném bronzba. Valami egyéb kerülne bele, amit nem biztos, hogy akarnék.
De mindenképpen kihívás a bronz, hisz ezt megbeszéltük már az előbb, hogy azért jó lenne. Viszont ott vannak a bronzszobraid, hiszen nagyon-nagyon sok köztéri szobrod van. Ez egy másik éned, tehát óhatatlanul ott igen. más vagy, itt más vagy. Olyankor nyakkendőt öltesz? Vagy ilyenkor mit csinálsz, amikor meg kell formálnod valamelyik történelmi személyiséget, valamelyik irodalmi személyiséget, akkor nem tudsz ennyire élvezkedni.
Így van. A megrendelésekre készült plasztikáknál meg van kötve az ember keze. A megrendelő rétegnek van egy, hogy úgy mondjam, egy konvencionális gondolkodása. Ezt nagyon nehéz alakítani, ez nem megy egyik napról a másikra. Az, hogy nyugaton 6 méteres Calder szobrok vannak, vagy Román Viktor szobrok Párizs utcáin, az a párizsi közegnek köszönhető. Tehát nekünk még itt nagyon-nagyon sok időnek kell eltelni, amíg mecénások vagy közintézmények úgynevezett el nem kötelezett szobrokat fognak rendelni. Én azt hiszem, hogy majd a fiam generáció, vagy az unokám generáció fogja ezt megérni. Amikor megrendelnek egy munkát, akkor azt föl kell mondani a leckét. Tehát az, hogyha személyről van szó, akkor annak karakteresnek kell lennie, anatómiailag helyesnek. Nem hiszem, hogy ott nagy teret tud engedni magának az ember most. Volt szerencsém olyan köztéri munkát is csinálni, amikor rám bízták. Ilyen például a Szárazajtai emlékművem, ami bazalt kőtömbökből egy kompozíció, vagy ilyen például itt Sepsiszentgyörgyön az 56-os emlékmű. Az is egy öröm volt, mert elfogadták az én térformámat. A megrendeléseim zöme viszont portrék, és igen, kell hasonlítania, becsületesen meg kell mintázni, jól kell kinéznie, ott az egy kötöttebb műfaj. Viszont az emberek zöme az arra emlékszik, onnan ismer, ezt az énemet, amit itt az emükbe bemutatunk most, azt nagyon kevesen tartják számon.
Az ilyen portréknál szenvedsz, amikor neki látsz, vagy nem, akkor így látsz neki, hogy most ezt kell tennem, és ebbe a sablonba kell beleférnem.
Úgy vagyok vele, mint Levente a fényképezéssel. Tehát a fényképezéssel tulajdonképpen eltartja a családját. Én a köztéri munkáimból ugye nem tartom el a családomat, de ez elsősorban anyagi megfontolásból vállalom.
Kedves hallgatóink, Varga Mihály szobrászművésszel beszélgettünk. Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban június 4-éig látogatható Osztinátó címet viselő közös tárlatuk Albert Leventével. Mára köszönöm figyelmüket, ezt a műsort is visszahallgathatják honlapunkon a marosvásárhelyi.ru oldalon. És újravételben kedden este 11 órától. Szép délutánt és hétvégét kívánok, Szuszámi Zsuzsa vagyok, viszont hallásra.